amit találtunk, az Csengei Gusztávnak az Izrael története című könyvének a mintegy 730 oldalas kézirata. Ez a mű, ez 1909-ben Eperjesen megjelent könyvformájában, tehát nem volt ismeretlen, a kutatók az érdekeltek előtt, tehát ilyen szempontból nem egy ismeretlen dolog, azonban a kéziratnak a holléte az eddig rejtély volt, ugyanis Csengei Gusztávnak a hagyatékát, az irodalmi hagyatékát, azt a Magyar Tudományos Akadémiának a kézirattára őrzi. Ez ugye elég értékes kézirat gyűjtemény, mivel abban az időben ugye még az írógépet nem ismerték, vagy nem volt általánosan elterjedt, ezért Csengei Gusztávnak a kézírásában található ez a hagyaték. Hát egy mai kézírásokat ismerve ez egy ténylegesen élvezetet jelent, hogyha kézbe veszünk egy ilyen kéziratot, mert gyönyörű zsinórírással oldalakon keresztül, tényleg, mintha egy gép írta volna ezeket az iratokat, találhatjuk ezeket a kéziratokat. Na most egy ilyen kézirat került a kezembe.
Mikor készülhetett ez a kézirat? Mikor írhatta ezt az Izrael története című könyvet Csengei Gusztáv?
A kéziratnak a fedőlapján két dátum található. Egyrésztről 1907, másrésztről pedig egy ceruzával írt megjegyzés, hogy lezárva vagy befejezve 1909-ben. Tehát gyakorlatilag a nyomdai megjelenés előtti két évnek a munkája lehet ez a kézirat. Természetesen maga a mű az már korábban is elkészülhetett, hiszen Csengei Gusztáv tanította Izrael történetét a teológus hallgatóknak az Eperjesi kollégiumba, és ezeknek az előadásoknak egy elsősorban leírt változata, másrésztről pedig szerkesztett változatát tartalmazhatja ez a könyv, illetve a kézirata is.
És ha jól tudom, az Ószövetség történeti hátterét dolgozza fel ez a könyv?
Hát ugye a teológus hallgatóknak, azoknak az Ószövetség az, és ezen belül ugye Izraelnek a története az tananyag volt, tehát egyrésztről a Bibliának, a Ószövetségi részének az ismertetése van ebben a könyvben, másrésztről pedig természetesen ennek a történeti háttere, tehát ugye nem feltétlenül csak azt a 6000 éves ismeretanyagot tartalmazza, ami amúgy is benne van a Bibliában, hanem az erről szóló ismereteinket, méghozzá hát meglehetősen modern felfogásban, tehát ez akkoriban valószínűleg az ószövetségi tudománynak egy viszonylag modern felfogását és a nyugat-európai tudományos felismeréseknek a szintjén levő feldolgozását tartalmaz.
És akkor beszéljünk egy picit bővebben Csengei Gusztávról. Milyen kötődése volt Miskolchoz Csengei Gusztávnak? Egy picit most már, hogyha Csengei Gusztávról, a teológusról, a költőről, a tanárról, hogyha mesélne nekünk.
Csengei Gusztáv csak nem 4 évtizedig tanított az Eperjesi kollégiumban, és hát életének az utolsó évtizedét töltötte csak Miskolcon, akkor, amikor 1919-ben az Eperjesi kollégium a trianoni országvesztés következtében átköltözött Miskolcra, tehát tulajdonképpen itt folytatta az életét. Meglehetősen magas kort érte meg, 83 éves korában hunyt el, de élete végéig tanított, tehát 1919-től 1925-ig is aktív tanára volt és megbecsült tanára volt a Miskolci Akadémiának. Itt ugye jogászokat tanított, ugye a jogászok nem feltétlenül kellett, hogy teológiai ismeretekkel rendelkezzenek, abból a szempontból egy fontos kiegészítő képzést jelentett számukra a teológia és az egyháztörténet, hogy az egyházi jogásság az a jogászi életpályának adott esetben egy lehetséges változata volt, tehát abban az időben többen helyezkedtek el egyházi jogászként, a végzett joghallgatók közül. Jogos volt az, hogy Csengei Gusztáv, ha nem is teológiát, de egyháztörténetet tanított a joghallgatóknak. Tehát ez a jogászképzésbe beillesztett képzés volt, tehát semmiképpen sem kegyelemkenyér Csengei Gusztáv számára, hanem ez egy aktív és fontos tevékenysége volt.
Mit tudhatunk a családjáról?
Csengei Gusztáv elég sokáig aglegényként élt, 48 éves korában házasodott meg, még eperjesen, és emiatt már, vagy valószínűleg emiatt gyermeke sem született, tehát tulajdonképpen örökös nélkül halt meg. Ez is az oka annak, hogy kalandos története volt a kéziratnak, ugyanis örökös híján a hagyatékát azt a Miskolci Jogakadémiára hagyta, ahol egészen 1948-ig ezt meg is őrizték. 1948-ban azonban az egyházi fenntartású iskolákat, azokat felszámolták, hogy a Miskolci Jogakadémia az a Tiszai Evangélikus Egyházkerületnek a fenntartásában működött, tehát így, mint egyházi intézményt 1948-ban felszámolták, de nem szüntették meg, hanem még egy évig állami iskolaként működött, és emiatt, ugye, amikor már felszámolták a Miskolci Jogakadémiának a működését, akkor az egyháznak már semmifajta befolyása nem volt arra, hogy ez a hagyaték ez hova kerüljön. Ezt az állam rendezte, és így több helyre, tehát többek között a Miskolci Egyetemre is került a Jogakadémiának bizonyos felszerelési tárgyai, vagyontárgyai, de a Csengei hagyaték az a Magyar Tudományos Akadémiára került, egy kis varga betűvel, mert előbb talán a Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a jogi tanszékére került más iratokkal egyetemben, és aztán így köthetett ki a Magyar Tudományos Akadémiának a kézirattárában, ahol egy tekintélyes anyagot őriznek, tehát csak nem 40 tételből áll az a iratgyűjtemény, többek között ott van Csengei Gusztávnak a kiadatlan önéletírása is, ami egyébként hát egy jövendő feladat lehet, hogy megjelenhessen.
És hogyan kerülhetett ez a kézirat Miskolcra? Hogy maradhatott ez itt?
Erről sem tudunk biztosat, de az biztos, hogy akkor, amikor 1944-ben a szovjet hadsereg közeledett Miskolchoz, akkor terv volt a Miskolci Jogakadémiának a kitelepítésére, és Nyugat-Magyarországra való kitelepítésére, vagy esetleg Németországba való kitelepítésére, és akkor a irattárát nem kívánták magukkal vinni, hanem a Miskolci Evangélikus Egyházközségnek a tanács termében helyezték el. Na most, amikor bejöttek a orosz seregek, akkor itt ebben a tanácsteremben egy hadikórházat rendeztek be. Érthető módon nagyon sok minden útjukban volt a tanácsteremben, és ez egy, amellett, hogy ugye bútorokat természetesen tartalmazott, de mivel itt működött Miskolc városnak az első nyilvános közkönyvtára, hát több ezer, csak nem 20 000 könyv is el volt helyezve itt ebben a helyiségben, és hát ez valószínűleg, hogy illetve biztosan útjukban volt a kórházi szolgálat ellátóknak, úgyhogy ennek a könyvállománynak sikerült a nagy részét kihajgálni az udvarra, és hát valószínűleg, hogy a jogakadémiai iratanyag is így kerülhetett egyrészről udvarra, másrészről pedig azt, amit ebből nem tüzeltek föl, az feltehetőleg nem őrizte meg az egységét, tehát valószínűleg itt külön vált a Izrael története, kézirat, illetve az egyéb csengei hagyaték, és akkor ez maradhatott meg az egyházközségnek a levéltárában, ahol egyébként leltárban volt, tehát a 60-as évekből ismerünk egy iratjegyzéket, amelynek a 751. számú emlékezetem szerint tétele, az utolsó tételeként ott van Csengei Gusztáv kézirata címmel ez az anyag, de valahogy feledésben merült.
És hogy pont most került elő ez a kézirat?
Az egyházközség most ünnepli a templom felszentelésének a 225. évfordulóját, illetve hát nem most, hanem a következő években, 2022-ben lesz esedékes. Tervbe vettük azt, hogy az egyházközségnek a történetét kiegészítjük. Ugye a legutolsó egyháztörténeti munka az 1983-ban született meg Várhegyi Miklós, illetve Szebik Imre akkori lelkész egésznek a szerzőségében, és hát 1983-tól azért csak majdnem egy fél évszázad eltelt, azóta több lelkész is dolgozott itt, tehát ezeknek a működését szeretnénk egy könyv formájában megörökíteni ennek az eredeti kéziratnak, illetve ennek az eredeti kiadványnak a kiegészítésével. Úgyhogy ennek érdekében végeztem a levéltárban kutatásokat, és így került a kezembe ez a dosszié, benne ez a gyönyörű 730 oldalas kézirat.
Csengei Gusztáv emlékét őrzi egy utca is Miskolcon, szobra is található a városban.
Így van, tehát egy nagyon kiváló szobra a borsodi bindász Dezsőnek, a II. Világháborúban elhunyt, egyébként nagyon kvalitásos szobrász által készített mellszobor található meg a Luther udvarban, az evangélikus templom előtt. Ezt talán sokan ismerik képről, de érdemes egyszer el is látogatni, ide egy igazán méltó környezetben elhelyezett nagyon szép műalkotás. És hát ott van, hogy a belvárosban a Csengei Gusztáv utca, amit ugye sokan úgy gondolnak, hogy Csengei Dénesről van elnevezve, aki a rendszerváltáskori politikus volt, de hát semmi köze nincs Csengei Déneshez, hanem Csengei Gusztávnak a emlékét őrzi. És hát Csengei Gusztávnak a neve talán nem annyira ismerős, bár jogos lenne, hogy többen ismerjék a nevét, de van egy műve, amit nagy valószínűséggel minden Magyarországon érettségizett ember ismer, méghozzá kívülről is ismeri, ez pedig nem más, mint a Ballag már a vén diák című diáknóta, aminek az eredetie az egy német diáknóta. Ugye tudni kell azt, hogy Csengei Gusztáv ugye az akkori európai hagyományok alapján egyetemi tanulmányainak a befejezését követően külföldi útra eredt, és eltöltött egy évet Jénában, a Jénai Egyetemen, ahol egyébként százszámra tanultak a korábbi évszázadokban, ugye protestáns evangélikus és református diákok, teológus hallgatók, tehát elment Jénába, és itt megtetszett neki ez a német diáknóta, és rögtön le is fordította, úgyhogy ezt mindenki ismeri, talán ma már nem azzal a szöveggel, amivel Csengei fordította, tehát időközben ez alakult, modernizálódott egy kicsit, de a Ballag már a vén diák az Csengei Gusztávnak a fordítása, és ilyen vonatkozásban érdemes róla megemlékezni. A másik dolog pedig a Fogoly lengyel című műve, vagy verse, ami Tadeusz Kosciuszkónak a 1790-es évek lengyel szabadsághősének állít emléket. Ugye ez a Fogoly lengyel című költemény, ez szinte elmaradhatatlan tartozéka volt a két háború közötti magyar iskolai ünnepségeknek. Ez egy nagyon kiváló hazafias vers. Egyetlen egy hibája van, hogy Tadeusz Kosciuszko a lengyel hazafiságát azt a cári kormányzóval szemben hangoztatja, így 1945 után érthető módon ennek a, hogy is mondjam, üzenete nem volt túlságosan kedvelt a hatalom számára, úgyhogy ez lényegében egy mára elfeledett vers, de talán érdemes lenne ismét föleleveníteni. A hazafias nevelés szempontjából talán egy fontos, jó dolog lenne, és hát arról nem beszélve, hogy a lengyel-magyar hagyományos barátságnak is egy nagyon kiváló dokumentuma.
De... És akkor kérdezném, hogy ön most az a Miskolci Evangélikus Egyházközség templom felszentelésének 225. évfordulója kapcsán kezdett Csengei Gusztáv életének, történetének, munkásságának a kutatásába?
Pár évvel ezelőtt már foglalkoztam vele, a Miskolci Keresztény Szemlének a főszerkesztőjeként rendszeresen közlünk verseket is a folyóiratban, ebben a negyedéves folyóiratban is, egy pár évvel ezelőtt a Csengei Gusztávnak a Fogoly lengyel című versét azt megjelentettük itt egy évfordulónak a kapcsán, úgyhogy ilyen vonatkozásban ismert volt előttem. A varsói emléket, illetve varsói legendát ezt ki is tűztem magamnak, hogy valamilyen formában majd utána járok, de konzultáltam Petneki Áron professzorral, aki ugye a Miskolci Egyetem bölcsészettudományi karán művelődéstörténetet tanított, és ugye nagy lengyel szakértőnek számít, hiszen ő volt éveken keresztül a Magyar-Lengyel Történészbizottságnak a elnöke, vagy a magyar társelnöke, úgyhogy ilyen vonatkozásban jó lengyel kapcsolatokkal, és hát természetesen kiváló ismeretekkel rendelkezik, és ő nem valószínűsítette ezt, ugyanis 1915-ig Varsó az cári, orosz cári tartomány volt tulajdonképpen, hát ha volt is Varsónak polgármestere, vagy pedig valami felelős vezetője, az nem hiszem, hogy ezt a verset annyira ünnepelte volna, hogy ebben a kegyben részesítette volna a költőjét, és 1915 meg 19 között a háborús események miatt valószínűleg hát Csengei Gusztáv nem igen szánta magát rá, még Eperjesről se egy varsói látogatásra. De nem lehet kizárni, tehát többek között a akadémia kézirattárában levő önéletrajzi visszaemlékezései ezek erre adhatnak majd valamilyen fajta támpontot, de jelenleg ugye ez nem látogatható a ismert járványügyi rendelkezések miatt, úgyhogy ilyen vonatkozásban ez még késedelmet szenved, de nem teszek le róla, hogy ez valamilyen formában még ennek az ügynek utána járjak.